3.4.10. Folytatjuk Eidenpenz Józseffel, az mfor.privatbankár.hu munkatársával, állampapírokról beszélgetünk, és még egy kicsit folytatjuk ezt a vonulatot, hogy mennyire lehet inflációval szemben védekezni, legalább valamennyire értékén megpróbálva, reál értékén tartani a pénzünket, ha van megtakarításunk. És itt szóba kerültek a devizakötvények, de például az, hogy nyilván magyar befektetőként is lehet akár euró alapú magyar kötvényeket venni, az olyannyira még nem. Ezeknél mi a kamathelyzet?
Nos, egyetlen egy olyan magyar állampapír van a lakosság számára, ami euróban denominált, vagyis euróban bocsátották ki. Ez a PEMAP nevezetű infláció követő kötvény, ez jelenleg mindössze 2,85%-ot fizet euróban. A prémiuma, a kamatprémiuma az euróinfláció fölött mindössze 0,25%. Ha valaki olvassa a hírekben, hogy 10% volt az eurózóna inflációs adata is, akkor erre lehet, hogy nem túl vonzóként tekintett, nem igazán tűnik jónak ez a kötvény, azonban itt is érdemes egy kicsit előre gondolkodni, mint a magyar infláció követő kötvényeknél tettük az előző időszakban, az előző beszélgetésben. Az az inflációs érték, amelyik itt ennél a kötvénynél számít, úgy hívják, hogy harmonizált infláció HICP, ez, és annak az éves átlagát veszik, ez tavaly mindössze 2,6% volt, erre adták a 0,25% kamatprémiumot, és így lett a mostani kamat 2,85%. Ez ugye kevés, de ez jelenleg ez a mutató a legutóbbi szeptemberi inflációs adat alapján 7,1% volt már, és valószínű, hogy az év végéig még valamelyest emelkedni is fog. Így nagyon valószínű, hogy ez a kötvény a következő kamat megállapításnál szintén 9, esetleg 10%-os kamatot is fog fizetni majd az euró befektetésekre. Egy további problémája, hogy ez csak augusztus 23-tól fog bekövetkezni ez a kötvény is, mint egyébként sok más ilyen magyar infláció követő forintos és eurós sorozat jókora késéssel követi az inflációt, de legalább követi, és akkor azért az már egy ilyen 10%-hoz közeli eurókamat azért eléggé vonzó. Persze tudjuk, hogy Magyarországnak nagyobb a kockázata, mint mondjuk Németországnak, így hogyha német jelenleg 2,8% körüli 10 éves, 5 éves hozammal hasonlítjuk össze, akkor ez a többlet kamat euróban valahol érthető, illetve hát annak is nagyobb a kockázata, hogyha véletlenül Magyarország csődbe menne, bár erre igazából semmiféle jel nem utal, és ez nagyon távolinak tűnik, akkor az a valószínűbb, hogy az euró kötvényekre nem fizetnek, és az sokkal kevésbé valószínű, hogy forint kötvényekre ne tudjanak fizetni.
Lehet még másképp is védekezni infláció ellen, ha például megpróbálja valaki az olaj részvények esetében, vagy az energiáremelkedés rész esetében rászállni egy jó hullámra, bár azért itt már vannak vízjósról figyelmeztetések, hogy a földgáznál és hát legalábbis az elmúlt időszakban jó nagy árzuhanások voltak. Aztán persze, hogy a végfelhasználó járak miért sokszorosak, az sokszor már, mintha nem is feltétlenül a tőzsdei árazáson múlna elsősorban, de amit ebből ki szeretnék hozni, hogy látsz-e energiafronton olyan elérhető átlag kisbefektető számára is elérhető eszközt, amivel adott esetben meg lehet egy-egy energiapiaci hullámzást lovagolni.
Ha arról van szó, hogy milyen befektetések tudják megőrizni a pénzünk értékét magas infláció mellett is, akkor felszokták hozni például az aranyat, az ingatlanokat, egyes részvényeket és a különböző más árupiaci termékeket is. A jelenlegi inflációt egy igen nagy részben az energiaárak emelkedése okozza, így aztán például kézenfekvő lenne kőolajat vásárolni, hogyha mondjuk akár a benzin árakat meg akarnánk valahogy fedezni, tehát az a benzin ára emelkedés ellen szeretnénk védekezni, akár úgy általában az infláció ellen, hiszen az energia ár az gyakorlatilag mindennek az árfolyamába, árába beépül idővel, például a szállítási költségeken keresztül, vagy a fűtési költségeken keresztül. Közvetlenül kőolajat vásárolni kisbefektetőknek nem nagyon ajánlott, ennek különböző technikai és költségoldali és kockázatkezelési okai vannak, amiket most nem részleteznék. Sokkal jobb megoldásnak tűnik az, hogyha mondjuk olajcégek részvényeit vásároljuk meg. Ezek úgy többé-kevésbé szokták követni a mögöttes nyersanyag árát, tehát egy olajipari vállalat azért többnyire követi az olajárát, legalábbis hogyha a tevékenységében az olaj kitermelése az meghatározó, legalább 50%-os vagy igen nagy hányadban van jelen. Vannak kivételek, például a Molnár is igen nagy a finomítói üzletág, amik el tud válni az olajárától, vagy a kiskereskedelmi üzletág, amely szintén nem követi feltétlenül az olajárakat, de azért általában elmondhatjuk, hogy az olajcégek viszonylag jól követik az energiaárakat. Sokuknak ráadásul van általában gázüzletága is, vagy az kőolajkitermelés melléktermékeként kerül gáz felszínre, vagy pedig külön gázlelőhelyeik is vannak. És hát az utóbbi egy év, vagy ennek az évnek a sztár papírja tulajdonképpen az energia részvény volt, mert miközben óriásit szakadtak például a technológiai cégek papírjai, de sok más egyébként viszonylag stabilnak tartott üzletágban, vagy iparágban is nagy árfolyamesések voltak a részvénypiacon, addig az energia részvények azok szépen emelkedtek. Mondanék pár számot, van például egy Phil nevezetű amerikai dollárban jegyzett, Amerikában bejegyzett iShares családba tartozó olajrészvény alap, ETF. Ez dollárban 29%-kal ment fel egy év alatt, és egyébként 3,5% az osztalék hozama, tehát az árfolyamra vetítve körülbelül ennyi osztalék várható tőle. Mondjuk egy hibája, hogy nem vehetik a magyar kisbefektetők, ha jól tudom, legalábbis a MiFID előírások miatt, de van egy európai párja, amit euróban jegyeznek, a Deutsche Bank valamiféle klónt csinált ehhez a FIL alaphoz, vagy egy nagyon hasonló alapot. Ez 60%-kal ment fel egy év alatt euróban. Ebben mondjuk benne lehet az is, hogy egy számos befektetés a dollárban jegyzett, és a dolláron is nyert az euróhoz képest, és az is benne lehet, hogy ennél az alapnál nincsen osztalékfizetés, az osztalékokat visszaforgatta, és így az árfolyam emelkedésében jelentkeznek. Minden esetre ezek nagyon szép számok ahhoz képest, hogy egyébként a részvénypiacokon milyen pocsék hangulat volt. Van itt egy harmadik alap XLE jelzéssel, ez az S&P 500 amerikai indexben levő energiarészvények alapja. Ez 50%-kal ment fel egy év alatt, és 3,9% a dollárban vett osztalékhozama. Tehát az olajrészvény eddig egy jó üzletág volt, és akkor nézzünk rá az olajára, hogy eközben mit csinált. A Brent típusú olaj mindössze 7%-kal ment fel egy év alatt. Persze közben volt jóval feljebb is, ami mindenképpen plusz nyereséget jelentett a cégeknek, tehát egyetlen egy ilyen adatból nem biztos, hogy érdemes kiindulni, és hogyha egy kicsit visszanézünk hosszabb távra, 2021 elejéhez képest például az olaj 65%-kal van még mindig feljebb. Hát alapvetően azt azért elmondhatjuk, hogy az olaj árak az utóbbi évek átlagához képest, vagy egy éves átlagához képest, vagy különböző más mutatók alapján is viszonylag magasak.
Olajrészvényt csak úgy önmagában kinézni azért megfontolandó? Úgy értem, hogy nem biztos, hogy ez a jó taktika?
Lehet, csak természetesen ez kockázatosabb. Nézzük is a kockázatokat. Ugye számos országban kitalálták, hogy különböző extra profit adókat vetnek ki a különböző cégekre. Hogyha egy ilyen globális olajrészvény alapot megnézünk, akkor abban nyilván nagy lesz Amerika szerepe, de ott van például a BP vagy British Petrol, amely ugye brit, ott van a Shell Royal Dutch, ami ugye holland, ott lehet benne általában a francia Total, meg az olasz Eni is. Ahány ország annyi szokás, lehet, hogy valamelyik országban holnap kitalálják, hogy hatalmas extra profit adót vetünk ki a mi olajtársaságunkra, és akkor bizony annak a cégnek az árfolyama és az osztalékhozama is alaposan visszaeshet. Én mindenképpen amellett vagyok, hogy itt érdemes megosztani a kockázatot, itt is érdemes diverzifikálni, megosztani a kockázatot, és inkább egy több részvényből álló portfóliót, vagy például egy jó kis olcsó költségű tőzsdén jegyzett befektetési alapot, úgynevezett ETF-et vásároljunk, mint amelyeket felsoroltam. Kedvencem egyébként a Petrobras brazil cég, amely minden másnál sokkal kockázatosabbnak tűnik. Ott most választások voltak október elején, ezután azért elég szépen megugrott az árfolyama, és ami nagyon mellbevágó, az az osztalékhozama, mert nagyon különböző becslések vannak rá. A jövőbeli osztalékhozamot valószínűleg nem lehet kalkulálni a politikai bizonytalanságok miatt, de szinte biztos, hogy a két számjegyű tartományban lesz, és az utóbbi egy évben legalább 20% osztalékot kifizetett. Hogyha olyan kormányzat kerül hatalomra, vagy olyan politikai döntés születik abban az országban, hogy ott is az energiahordozók lakossági árát fogják fixálni, vagy esetleg valamilyen külön adót vetnek ki a cégre, akkor természetesen esett bőven az árfolyam. Egyébként ezenek a hitnek a végén lesz a következő választási forduló. Minden esetre az előző forduló után javult a papírképe.
Hát aki mondjuk szemezgetni szeretne, az elmúlt percekben hallhatott egy pár ötletet. Egyenpenzi Józsefet, az mforprivatbankár.hu munkatársát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, mindezt elmondtad, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Neked is, szervusz!